és olvassuk az igét a Lukács szerinti evangélium 19. fejezetéből. A 19. fejezet 28. versétől a 40. ekképpen.
Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettő, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötözött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oljátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oljátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőle. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették a Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendbe tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a követ fognak kiáltani. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, milyen jó csodákat látni és örvendezni fennhangon. Jézus életének ebben az egyetlen diadalmas mozzanatában az egész természet örült. A fák zöldbe öltöztek, virágaik csodálatos illata betöltötte a levegőt, új élet reménye és öröm lelkesítette az embereket. Ma is átérezhetjük ezt az örömöt, ha Isten különös kegyelmét megtapasztaljuk. Ott Jeruzsálemben sok ember dicsőítette Jézus nevét, mert irgalmasságot cselekedett velük. Ma is velünk van irgalmas szeretete, ő igaz és mindenható, ezért hálás a szívünk. Bocsáss meg, Urunk, ha ez az újongás csak ritkán tölti be lelkünket. Gyakran csak a nehézségekre figyelünk, és nem látjuk az áldásokat. Pedig, ahogy egy híres író megfogalmazta, mennyi áldást áraszt Isten az emberekre, és mégis gyötrik magukat fölöslegesen, ahelyett, hogy élnének boldogan. Ha megszilárdítjuk életünket Istenben, akkor ma is örülhetünk a kisgyermek keresztelésének, a felnőttek konfirmációjának és egyéni életünk eseményeinek. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a napot, életünket, az ige magyarázóját, hogy átjárjon bennünket is a tőled kapott szent örvendezés. Amen.
Amen. Az 512. 512. dicséretünk első és második versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram! könyvéből a 28. fejezet 3-tól 5-ig és 9-től 18-ig terjedő része. A 28. fejezet 3. versétől eképpen. Lábbal tiporják majd Efraim részegeinek büszke koszorúját, és úgy jár majd hervadó virága, mely ékesen díszíti a termékeny völgyre néző hegycsúcson, mint a korai füge gyümölcsérés előtt. Ha meglátja valaki, alig veszi kezébe, már is lenyeli. Azon a napon a seregek ura lesz népe maradékának díszes koszorúja, ékes koronája. Kit akar ez a tudományára tanítani? Kivel akarja kijelentést megértetni? Akiket most választottak el az anya tejétől, akiket most vettek le az anya mellé. Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az, aki ezt mondta nekik. Itt van a nyugalom. Adjatok nyugalmat a fáradtaknak. Itt van a felüdülés. De nem akartak rá hallgatni. Azért nekik ez lesz az Úr igéje. Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály. Itt egy kicsi, ott egy kicsi. Jártukban hadd essenek hanyatt, törjék össze magukat, essenek csapdába. Ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen, Jeruzsálemben. Ti ezt mondtátok. Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtett helyünk. Ezért így szól az én Uram az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarok követ alapul. Aki hisz, az nem menekül el. A törvényt zsinór mértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot. Víz árasztja el a rejtek helyet. Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával, ha megjön az ostorozó áradat, elbújt benneteket. Szeretett testvérek, valahol az általános iskolában, történelem órán, úgy gondolom, ma is megtanítják a bölcsességet, a történelem, az élet tanító mestere. Úgy látom, néhányan mások is tanulták ezt. És ebben valóban sok igazság van. De mégis föl kell tennünk a kérdést, valójában. Tudnélik, tanulunk az életből. Tanulunk a már megtörtént dolgokból. Tanulunk a történelemből. Mert aki nem tanul belőle, mondja egy másik bölcsesség, az arra ítélkedik, hogy újra átélje ugyanazt. A felolvasott bibliai szakaszunk röviden arról szól, hogy Efraim, vagyis Samária vezetői részegségig dobzódnak, minden nagyon szép, minden nagyon jó nekik. Koszorúkat raknak virágból a fejükre, nagy ünnepi dorbézolásokat rendeznek. Közben az Úr küldi a prófétát, jön a prófétai figyelmeztetés, azonban ezt a figyelmeztetést, az Úr szavát ők elutasítják. Sőt, megsértődnek. Ilyeneket olvastunk itt, idézve ezektől. Kit akar ez a tudományára tanítani? Kivel akarja kijelentést megértetni, akiket most választottak el az anya tejétől? Hát kisgyereknek néz bennünket, pedig a kisgyereknél is butában viselkedtek ezek a vezetők. De föl vannak háborodva, hogy jön az üzenet, hogy megszólal a prófétai üzenet, amely figyelmeztetné, tanítaná őket. Ezen ők megsértődnek. És akkor azt mondja az Úr, hát ha nem értitek az egyértelmű, szép, figyelmeztető szót, akkor majd dadogó ajakkal, idegen nyelven foglak, magyarul majd jönnek az asszírok, azokat a szavakat nem nagyon fogjátok érteni, a nyelvüket nem értitek, majd ők megtanítanak titeket. Ha nem tanultok a történelemből, ha nem tanultok az aktuális figyelmeztető szóból, akkor bizony szokatlan dolog lesz. Az Úristen saját népét is megfenyíti. Mert az Isten szeretetéről, türelméről mindig szerettek hallani az emberek. Napjainkban is. De az Isten szentségéről, igazságáról, és hogy a bűnnek következménye van, és büntetése, ezt nem nagyon szeretjük hallani. Nos, ha nem akarjátok meghallani az egyértelmű, időben jött figyelmeztetést, majd jönnek az asszír csapatok, és majd kapkodjátok a fejeteket, és menekülnétek majd. Az Úristen nyugalmat akart adni, de így olvassuk, nem hallgattak rá. Aztán azt is meg kell értenünk a felolvasott bibliai szakaszból, hogy a vezetők vétkei az egész közösségre kihatnak. A vezetők vétkeit az egész közösség megszenvedi. És akkor kezdjük mindjárt a legkisebb. A család közösségénél. Mert a családot is kell vezetni. Vagy gondoljunk egy-egy kisebb-nagyobb településre, vagy egy népre, gyülekezetre, egyházra. Igen, nagyon komolyan kell vennünk, hogy a közélet és a magánélet nem különíthető el, mint ahogy nagyon sokszor szeretnénk. Én azt csinálok, amit akarok, és közben úgymond közfeladatot látok el. Ez nem válhat szét. Nem lehet kétféle mércével mérni. Azonban, amikor ezt kimondjuk, nagyon gyorsan mellé kell tenni, milyen alapon várjuk el a világtól, a világban vezetőktől, ha nálunk sincs mindig minden rendben. Hiszen itt az Isten népe közösségében nem volt minden rendben. És meg fogja szenvedni az egész nép. Sorstársak vagyunk az egybeszerkesztettség révén. Az Egyiptommal kötött szövetséget itt a felolvasott bibliai szakaszunk a halál szövetségének nevezi. A halál szövetségének, és újra Samária, vagyis az északi országrész vezetői az Egyiptommal kötött szövetségben az ő praktikáikban bíztak. És jön a figyelmeztetés, hogy ez egy veszedelmes út, ez engedetlenség útja. A hűtlen diplomáciát pedig itt egyszerűen oltalmazó hazugságnak nevezi a bibliai szöveg. Hiszen ilyeneket olvastunk, ti ezt mondtátok, szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával, vagyis a legnagyobb ellenséggel is szövetségben vagyunk, a legerősebbel is. Kiállhat ellenünk, jönnek majd az asszírok és lesöpörnek titeket. Ha eljön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz oltalmunk, dicsekedtek az akkoriak. Igen, a hűtlen diplomácia. Az Istent kizárjuk a dolgainkból, majd mi magunk ügyeskedünk. Kötünk mindenféle szövetséget, lepapírozzuk a dolgot. Legalábbis ott látszólag, mintha rendben lenne. Igen, ám csak arról beszél itt nagyon szépen az írás, hogy ahogyan egy váratlan felhőszakadást következtében zúdul le a völgyben a vízözön, így fog mindent elsöpörni, amit ti biztosra gondoltatok. Ez kétségbejtő helyzet. És kétségbejtő különösképpen azért, mert nem tanulunk a történelemből. Sokszor még a saját történetünkből sem, amit már egyszer átéltünk, még abból sem. Nem csupán az atyáink, vagy a sokkal korábban élt nemzedék történetéből. Azonban van itt biztató üzenet is. És igazán a biztató üzenetre szeretném a hangsúlyt helyezni. A biztató üzenet, hogy van maradék. Az erkölcstelen vezetés ugyan tönkre tehet sok mindent, de teljesen nem tudja megrontani az Isten népét. Lesz maradék. Az Ószövetségen végig vonul, hogy lesz maradék, mert van az Istennek terve. Az emberi gazság, az emberi igazságtalanság sok mindent tönkre tehet. Sokakat eltántoríthat Istentől. De maradék mindig lesz. Egy maradék, egy kicsi közösség, amely felismeri az Urat, és egyedül az Úr védelmében és oltalmában bízik. Ez itt a biztató. Nagyon szép kifejezésekkel mondja el itt a bibliai szakaszunk, amit lefordítva valamelyest tudunk érzékeltetni. Samária városa egy kisebb hegytetőn van. És a várost körbevevő kőfalak lentről a völgytől úgy néznek ki, mintha a hegy tetején egy koszorú lenne. Gondoljunk a kőfa várfalakra. Nos, itt biztonságban érzik magukat. Másik oldalról a tobzódó emberek nagy lakomákat csapva virágkoszorút tettek a fejükre, és el voltak szállva önmaguktól. Nos, ez az egyik kép, anyag, ami a valóságot írja le, és erre mondja azt itt az ige, hogy ez mind elhervad. A fejetekről is a virág, még a városfalak is, amikben bíztatok, le fogják rombolni, nem védenek meg titeket, hiszen istentelen életmódot folytattok. De egyedül az Úr lesz az igazi koszorú. És itt jön a másik kép. Az Úr lesz az igazi korona, nem az, amit magunknak csinálunk, és amitől el vagyunk telve. Azon a napon a seregek ura lesz népe maradékának díszes koszorúja és koronája. Ez a biztató üzenet. Mi csinálhatunk magunknak nagy falakat és szövetségeket, nagy ünnepségekben magunkat földíszíthetjük. Az ítélet elsöprő áradata el fogja mindezt sodorni. De aki az Úrban bízik, az Úr lesz az ő koszorúja, koronája. Bizony láthatjuk a bátorító szót, amely azután úgy folytatódik, hogy azt mondja az Úr, egy követ teszek le, szilárd követ Sionnak. Egy sarok követ. Ezt hallottuk már a közelmúltban, olvashattuk Izsaiás könyvében, korábbi fejezetben is. És virágvasárnapon különösképpen hangsúlyos lehet számunkra ez a mai ószövetségi ige szakasz, hogy Isten egy követ tesz le, egy szilárd sarok követ, ahogy a korabeli építkezésnél kellett sarokra a legnagyobb követ kiválasztani, mert az tartott mindent, és majd arra építeni. Nem véletlen beszél erről majd az Új Szövetség több helyen, evangélium, vagy éppen Péter apostol is. Isten munkája az, hogy egy követ, egy szilárd követ alapot fog készíteni, mert amire mi építettünk kis hitűségünkben, vagy kimondott engedetlenségünkben, az azt elsöpri a történelem ítélete. És valószínűleg ez a hűséges maradék egyik oldalról, ez a kő, azután, ha szépen tovább gondoljuk az egészet, ennek a hűséges, Istenhez hűséges maradéknak, kisebbségnek, ennek a hitvallása az, hogy aki hisz, az nem menekül el. Nem bízik elvakult emberi ötletekben, és nem is szalad el, miközben látja, hogy nagyon nagy baj van. Aki hisz, az nem menekül el. Ez a hívő ember hitvallása lehet ma is. Aki hisz az Úrban, nem menekül el, bár nagy bajok vannak, válság van, gondok vannak, óriási kihívás és feladat van. Nem menekül el a divatos eszme áramlatokkal szemben, amelyek nagyon hamar megbuknak, nagy lufik és kipukkannak, nos ezzel szemben az Úrban bízik. És e hűséges maradékból jön el majd a messiás, ha történelmileg nézzük a bibliai üzenetet. Hiszen Izsaiás prófét által már Jézus világvasárnapi bevonulás előtt egy körülbelül 700 évvel megszólalt ez az üzenet. A hűséges maradék az Úrban bízik, és ebből a hűséges maradékból jön text szerint a messiás. Ezért nem véletlen, hogy az Új Szövetség ezt a proféciát, hogy sarok, követ helyezek el Sionban, az Isten népe közösségében, a választott népe közösségében. Nos, ezt a proféciát Krisztusra vonatkozó proféciának tekintette. Így idézi az Új Szövetség. És így kapcsolódik a mai ószövetségi igény, a mai Új Szövetségi eseményhez, Jézus virágvasárnapi bevonulásához. És így emlékezhetünk vissza a közelmúltban a gonosz szőlőművesekről szóló bibliai szakaszunkra is. A sarokkő, a szőlőmunkások ugyan megvetették, nem, ez nem kell. Mi minden másba bízunk, abban nem, akit az Úr ad nekünk. De az Úr sarokkővé tette, aki benne hisz. Fogalmazzuk meg akkor, mit is jelent ez a hit. Hinni egy bizonyos magatartást jelent. Nem egyszerűen elhinni valamit. Egy magatartást, aki hisz, az nem menekül el. Pedig katasztrofális helyzet volt már. Ott, akkor. Az asszír csapatok ott topognak a csöknyi kis ország határán. Ugrásra készen a rabló hadjáratban. Izrael népek ugye már egy ketté szakadva él. Két, a kis ország is még szétaprózódva, még két kisebb részben él. Nagyon veszedelmes a helyzet. Belső, kemény, szociális feszültségek vannak. Hinni az egy magatartás, nem egy elmélet. Ez a magatartás azt jelenti, nem menekülök el, nem szaladok el a kihívás, a feladatok, a nehézség elől. Nem egyszerűen hiszem az Isten létét, mint ahogy sokan ma ebben a tévhitben ringatják magunkat. Hiszem én az Isten létét, csak nem élek úgy. Az életemből az ellenkezője látszik. Nos, itt az az üzenet, ha hívő emberek vagyunk, akkor nem szaladunk el a bajok, a problémák, a kihívások, a nehézségek elől. Ez egy magatartás. Ha hívő emberek vagyunk, nem kapkodunk. Nem magunk akarunk nagy városfalakat építeni, hogy majdnem úgy néz ki a hegytetőn, mint hogyha egy korona lenne a hegyen. Nagyon szép ez. Ezekből a falakból itt-ott egy kereset még ma is a turista megkereshetne. Csak nem védte meg a népet. Azt a népet, amely elhagyta az Urát Istenét. A hit az azt is jelenti, hogy nyugodt biztonsággal és bizonyossággal várom, hogy az Úr a megígért szabadítást megtegye. Nem tétlenül, mert várni az nem tétlenség. Várni az nagy figyelmet igényel. Hogy amikor eljön a pillanat, hogy konkrétan cselekednem kell, akkor ugrásra kész legyek. Várni az nagy erőbedobást jelent. De nyugalommal, minden kapkodás nélkül. És ugyanakkor ebben a Úrra való várakozásban megtagadni minden más felénk zúduló divatos eszmeáramlatnak neveztem. Megtagadni minden Isten akaratával ellentétes dolgot. Vagyis van mit csinálni. aki benne hisz, mai zűrzavaros, céltévesztett, értéktévesztett világunkban, a Krisztus hit szilárd alapján állva, cselekedjünk hitből, és mutassuk föl, hogy van reménység. Amen. A 483. dicséretünk negyedik és ötödik versét énekeljük. Szenteltessék meg te neked. Tiszteletünkön felnőttként hitvallást tesznek, konfirmálnak. Így könyörgünk gyülekezetünk egészéért. Használd föl életünket, hogy megmaradjanak ők is a te néped közösségében. Használd föl gyülekezeti közösségünk egészét, hogy a mi életünk bizonyságtétele jellé legyen, feléd mutató jellé ebben a világban. Segíts, hogy életünk fokozatos megszentelődése az élet értelmét keresőket felé irányítsa és vezesse. Könyörgünk, Urunk, ünnepre készülődésünkben. Áld és szenteld meg lelki felkészülésünket és ünneplésünket, hogy hitben megerősödve, örömmel megtelt szívvel cselekedjük a te akaratodat egész nemzetünk javára. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.